ismerős dolgokról beszél.
Hiszen sokan szeretnék, hogyha a házukban ott lennének azok a kincsek, amikről itt olvasunk. Ott lenne először is a valódi boldogság. Aztán ott lenne egy viszonylagos anyagi jólét, gazdagság. De ugyanakkor bőség lenne a lelki kincsekben, mint például a szeretet. És sokan vágynak arra, hogy gyermekeik, utódaik hősök, azaz valahogyan kiemelkedő, kiváló emberekké lennének. Ezekért a legtöbb ember töri is magát éjjel-nappal. Leginkább a szülőkre jellemző, hogy ők törik magukat ezekért. Azonban a legtöbb embernek mindenből általában csak egyet sikerül elérnie, azt is eléggé súlyos ár megfizetésével, tudnélik a viszonylagos anyagi gazdagság. Meglegyen ez, és meglegyen az. A többit nem képes a legtöbb ember elérni. Miközben megvan ez, és az az anyagi dolog, tévé, autó, lakás, ez az, aközben nincs valódi boldogság. És nincsenek valódi lelki kincsek. És a gyermekeik sem olyanok lesznek, mint amilyenek megálmodták. Az ége Isten szava hívja most fel a figyelmeteket és a figyelmünket arra, hogy mindezek a dolgok Isten áldásai, vagyis ajándékai. Az áldás ajándékot jelent. Ő neki hatalmában áll megadni és teljesíteni ezeket, ő boldoggá tehet, megadhatja az anyagi javakat, megadhatja a lelki kincseket, és a gyermekeinket is felemelheti, hogy valóban kiváló emberek legyenek, akik hasznukra vannak a családjuknak, az egyházuknak, gyülekezetüknek, és ennek a sokat gyötört magyar népnek is. Ezeket tehát Isten nektek is megadhatja. Nekem is eddig megadta, és sokunknak megadta. Nektek is megadhatja. Egy feltétele van annak, hogy mindezt így megtapasztaljátok. Nem sok feltétel, csak egyetlen egy. Félni az Urat, és ami ezzel együtt jár, gyönyörködni parancsolataiban. Félni az Urat és gyönyörködni parancsolataiban. Más szóval engedelmesen szeretni és tisztelni őt. Engedelmesen szeretni és tisztelni őt. Őt, aki van, aki személyes, végtelen Isten, akiről azt olvassuk itt a Bibliában, ebben a szakaszban, hogy irgalmas, kegyelmes és igazságos az emberekhez. Ismerjétek meg őt, aki Jézus Krisztusban eljött el a földre, itt járt közöttünk, és bizonyította mindezeket, hiszen bizonyította, hogy irgalmas az emberekhez, kegyelmes és igazságos. Ismerjétek meg tehát egyre jobban, és az akaratát is megismerve a Bibliából, igyekezzetek engedelmeskedni neki. És ha így tesztek, bármilyen különös, nem kell más tenni. Ha így tesztek, ő megtölti a ti otthonotokat, a ti házatokat, az ő áldásaikat. Megadja a boldogságot szívetekbe, közétek, megadja a vagyonból is azt, amire szükségetek van, megadja a lelki kincseket is, amik nélkül nem tud meglenni az ember, és megadja, hogy gyermeketek kiváló lesz, hős lesz ezen a földön. Olyan ember, aki nem abban tűnik ki, amiben a legtöbb mai ember kitűnik, a gyalázatban és a vétekben és a bűnben, hanem a tisztaságban, az erkölcsösségben, a hitben, az Isten félelemben és az Isten szeretetében. Mert manapság, aki ilyen, az kitűnő ember, kiváló ember, kiemelkedik az átlagból. Ő pedig már a neve szerint is ki kell, hogy emelkedjen, hiszen az ő neve az, hogy Eszter, ami azt jelenti, hogy csillag. Az igazakra így világosság fénylik a sötétben, attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Szeretettel kívánjuk nektek, hogy sokakkal együtt megtapasztaljátok, hogy mindez, amiről itt beszélek, nem illúzió, nem mese, hanem áldott és boldog valóság. Még egyszer az igét hadd olvassam nektek, 112. Zsoltár, Biblia arany ABC-je ez. Boldog az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Hős lesz annak magva a földön, a hívők nemzedéke megáldatik. Gazdagság és bőség lesz annak házában, és igazsága is mindvégig megmarad. Az igazakra világosság fénylik a sötétben attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Ezekkel a gondolatokkal fogadjuk most körünkbe, és hiszük, hogy Isten is az ő népe körébe a keresztség jele által ezt a kislányatokat. Most, amikor megtesszük ezt, kérdezlek benneteket egyházunk rendje szerint két kérdéssel, a gyülekezet álljon fel a helyéről. Akarjátok-e, hogy kisgyermeketek az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetséges népébe, a keresztény Anyaszent Egyházba befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy kisgyermeketeket mostantól is úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitre eljusson, és erről annak idején ő maga is vallást tegyen a gyülekezet színe előtt a konfirmáció alkalmával. Ha ígéritek, mondjátok hangosan, ígérjük.
Ígérjük.
Isten adjon nektek erőt, ígéreteteknek, fogadalmatoknak a betartásához. Most pedig jöjjetek, és mondjuk el együtt a keresztény Anyaszent Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születeik Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anyaszent Egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatját, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Eszter, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében.
Jó.
Kicsi gyermek, növekedjél testben és lélekben. Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! És az 512. énekünk első versének éneklésével készüljünk az igehirdetés meghallgatására. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Az Úr adja meg nekünk, hogy isteni bölcsességének titkaival való foglalkozásunk valóban előmozdítsák kegyességünket az ő dicsőségére és a mi épülésünkre. Isten tiszteletünk alapigéjét a Jelenések könyvéből olvassuk, a 7. rész 9. versétől a 17. verséig. Jelenések könyve 7. részében a 9. verstől a 17. versig ezt olvassuk. Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, népből és nyelvből. És a királyi trón előtt és a bárány előtt állnak vala fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálma ága. És kiáltanak nagy szóval, mondván, az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi trónon ül, és a bárányé.
Az angyalok pedig minnyájan a királyi trón, a vének és a négy lelkes állat körül állnak vala, és a királyi trón előtt arccal leborultak és imádák az Istent. Ezt mondván, ámen, áldás és dicsőség, és bölcsesség, és hálaadás, és tisztesség, és hatalom, és erő, ami Istenünknek, mind örökkön örökké. Ámen. Akkor felele egy a vének közül, és mondta nékem, ezek, akik fehér ruhákban vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondék néki, Uram, te tudod. És mondta nékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában. És aki a királyi trónban ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség. Mert a bárány, aki a királyi trón közepette van, legelteti őket, és vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltörül az Isten az ő szemükről minden könnyet. Kedves testvérek, az elmúlt héten gyülekezeti csendeshetünk volt, ahol az egyházról, Isten népéről volt szó, de nem a református egyházról, hanem arról a hatalmas ember tömegről, amit Isten az ő igéje és lelke által a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberiség köréből összegyűjt az igaz hit egységében, alapján, és akiket megőriz az örök életre, vagyis akikkel benépesíti az új eget és az új földet, melyet ő fog majd teremteni, ha eljön az ideje. A mostani igehirdetésbe szeretnék még kapcsolódni az elhangzottakhoz, de ha valaki ezen a csendes héten nem vehetett részt, annak számára is tanulságos lesz, amit hallhat. Isten az ő lelke által János apostol tollát felhasználva kijelenti, hogy mi lesz az ő népének a jövendője. Mi pedig a kinyilatkoztatás alapján abba vetett hittel láthatjuk, érthetjük Isten népének a csodálatos jövőjét. És ha mi Jézus Krisztusba vetett hittel Isten népének a tagjai lettünk, polgárjogot kaptunk az ő országában, akkor itt láthatjuk a saját személyes jövendőnket is. És bizony sokszor kellene ezen a ragyogó jövendőn elmélkednünk. Mert Isten azért adta mindezt így elénk, hogy ezt tegyük. Hasznos és építő, jó foglalatosság ez, bármelyik kor, bármelyik hívője számára. Sajnos sokszor nem elmélkedünk Isten népének, az egyháznak, és benne saját életünknek a jövőjén, ezen a boldog és ragyogó jövőn. Inkább úgy az orrunk elé bámulunk, és azt látjuk, hogy most itt mi van. Mennyi gond, mennyi baj, mennyi nyomorúság, mennyi ez, az problémák, özöne. Leszegett fejjel nézünk az orrunk elé, és nem jellemző ránk, hogy felemelnénk a tekintetünket, és előre néznénk arra ragyogó jövőre, amit Isten igéje, a Biblia elénk fest. Ugye a mai fogadó igébe is benne volt ez, hogy az Úr emeli fel a fejünket. Hát az Úr felemeli a fejünket. És azt akarja ma is az igéje által, hogy előre nézzünk, és lássuk azt a csodálatos ragyogó jövőt, ami Isten népére vár. És bizony annak a fényében, szabad így mondani, ennek a ragyogó jövőnek a fényében lássuk az itt és most, a jelen pillanatok nehézségeit, nyomorúságait, szenvedéseit is. Valószínűleg ezt a mostani gondokat vagy problémákat is, akár családunkban, akár személyes életünkben másképp látnánk, hogyha látnánk ezt a ragyogó jövőt és annak fényében néznénk. Mindjárt hadd utaljak itt arra, hogy miközben az Isten gyermekei, az egyház népe ilyen ragyogó jövőt lát maga elé, aminek fényében a jelen problémái, gondjai, baja is, hogy így mondjam, más színbe látszódnak, aközben a világ nagyon sötéten látja a jövőt maga előtt. Nagyon, nagyon sötéten. Pesszimisták az emberek a jövőt illetően. Mondják, hogy nincs is jövő tulajdonképpen. Pontosabban nincs egy boldog jövő. Ha még lesz valami jövő, akkor az elég boldogtalan, nem kívánatos, gyászos, tragikus, borzalmas. Ezt a jövőt illető pesszimizmust sugározza már lassan 100 éve az irodalom, a művészet, a filozófia. Nézzék meg a Szigetnek a most zajlik ugye Budapesten. A művészeti, idézőjelbe teszem, művészeti színvonalát, üzenetét ezeknek a ott megjelenő zenekaroknak, meg egyéb alakoknak. Itt nincs jövő. Ha ez a jövő, akkor jaj nekünk, akkor végünk van. De az emberek tényleg így vannak, hogy nincs jövő. Ezért tör rájuk az az érzés, vagy az az indulat, vagy az a hajlam, hogy az itt és mostban éljünk, most és itt megragadjuk a pillanatnyi élvezeteket. És belevessük magunkat a piálásba, a nőzésbe, a mit tudom én mibe. Élvezzük ki-ki úgy, ahogy tudja ezt a nyomorult életet, úgy sincs holnap. Vagy ami van, az jobb lenne, ha nem lenne. Nos, ez a hedonizmusba, élfajhászásba merülő világ azért ilyen, mert nem lát jövőt maga előtt. Nincs előtte perspektíva. A hívő emberek, akik ott vannak sokszor gyülekezetekben, mi mások vagyunk. Mert itt van előttünk Isten szava, amiben Isten megmutatja nekünk, hogy mi lesz az ő népének a jövője. És ez egy ragyogó jövő, ez egy csodálatos jövő. Mi nekünk nem kell ilyen pesszimista, nincs jövő, élvezzük ma az életet, carpe diem szellemiségben élni a mát, a mai életünket. Mi mások vagyunk. Mi mások vagyunk. Persze tudatában vagyunk annak, hogy a Földön élő emberiség testvérek a Biblia szerint az utolsó ítélet előtt borzalmas szenvedéseken és nehézségeken, tragédiákon fog átmenni. Már látjuk ezeknek az árnyait. Isten ítéleteképpen fognak ezek ránk zúdulni, nem csak ránk, hanem minden egyes népre. De ezek a bajok és nehézségek az Istennek a Földön élő egyházát is érinteni fogják. Az Isten népét is érintik. Ugyanúgy, ahogy a régi időkben, amikor Isten a hitetlenségük és engedetlenségeik, a bűneik miatt ítéletekkel sújtotta a zsidó népét, de ezekben a csapásokban a valódi hívő embereknek is részesülnie kellett. Akik, hogy úgy mondjam, semmivel nem járultak hozzá ahhoz, hogy az a nép olyan állapotba került, és Isten ítéletét vívta ki maguk elét. De szolidárisaknak kellett lenniük. Egy Jeremiás prófétának is együtt kellett szenvedni a népével. És ez az utolsó ítéletig így is marad. Szenvedés, üldöztetés, nyomorúságok időszakai jönnek, amikre Jézus meg is mondott az ő gyermekeinek. Mielőtt ő visszajön, ezeken át kell mennünk nekünk is. De ezekben a szenvedéses időszakokban, ezekben a sokféle nyomorúsággal terhelt időszakokban, akár megérjük, akár nem, az akkor élő Isten népe mindig föl tud nézni az ő csodálatos és ragyogó jövendőjére. Az új égre és az új földre, Isten országára, és látni fogja majd a végcélt, ami felé tart, és abból nagy vigasztalást, nagy erőt és nagy örömöt merít. Nem egy illúzióból, hanem az ígéből, az igazságból. Forduljunk tehát most ezeket előre bocsátva a felolvasott bibliai részhez. János apostol egy nagy, sok-sok emberből álló sokaságot lát Isten országában. Érdekes módon nem ő kérdezi Kalaúzát, hogy kik ezek, hanem az kérdezi őt. Kik ezek? János alázattal válaszol, te tudod, hogy kik ezek. És a mennyei lény valóban tudja, és válaszol is a saját kérdésére. És szavaiból kiderül, hogy az a sokaság az Isten népe. Bibliai kifejezésekkel élve ők az üdvösségre kiválasztottak. Ők a Krisztusnak a teste. Ők a szenteknek a közössége. Ők az eklézsia, a világból kihívott embereknek a közösségre. Feltűnő itt nekünk azt mindjárt, hogy Isten népe nem egy-két emberből áll. Nem is csak egy emberből belőlem, vagy belőled, hanem egy mérhetetlen nagy sokaság. Mégpedig egy rendkívül színes nagy sokaság, mert A tagjai minden nemzetből, nyelvből, ágazatból, csoportból vannak. De nézzük most, testvérek, azt a három kérdést, amire inkább szeretnék koncentrálni. Először is, hogy pontosan hol tartózkodik az Isten népe, aztán másodszor azt, hogy milyen állapotban van, harmadszor meg, hogy mivel foglalkozik. Hol tartózkodik ez az Isten népe? Ez a színes, mérhetetlen nagy sokaság. Isten országában, az újjáteremtett mindenségben, ahol van egy királyi trón, ahogy látjuk, olvassuk itt az igébe, ez a Szent Háromság Isten trónja, ahol ő maga tartózkodik. Ez az újjáteremtett mindenségnek a központja, centruma. Nem a trón, hanem az, aki rajta ül. Az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, aki meghatározza onnan az ő országának, birodalmának, az új égnek és új földnek minden kis mozdulását és rezdülését. Ahogy hazánk központja mondjuk Budapest, ahol a kormány van, és intézi az ország ügyeit, vagy az EU központja Brüsszel, ahonnan intézik az EU ügyeit, úgy az újjáteremtett mindenségnek, az új égnek és az új földnek a központja a Szent Háromság Isten trónja. Ahonnan a Szent Háromság intézi az ő birodalmának, az újjáteremtett mindenségnek az ügyeit. Igazságban, szeretetben, bölcsességgel és hatalommal kormányozza országának minden rezdülését, történését. Az Isten népe, az egyház ott van. Az Isten trónja Isten körül. Mint egy körülveszi János látomásába, körül öleli az Isten trónját. Vagyis úgy is mondhatjuk, hogy Isten az ő népe centrumában van. Az ő népe centrumában van. Ott áll az Atya, ott van Jézus, és ott van a Szentlélek. Ezért van az, hogy Isten fia, az Úr Jézus, amikor itt volt a földön, a feltámadása után, amikor megjelent, akkor is olvassuk, hogy hova állt, tanítványai között megállt a középen. Jézusnak, a Szentléleknek, az Atyának is a helye középen van. A mennyei országban, az Isten országában, ő áll a népe centrumában. Testvérek, már itt a földön is így van ez. Már itt a földön is így van ez. Már itt a földi körülmények között is az egyházban, az Isten népe körében, a Szent Háromság Isten áll a központi helyen. Ő áll a központi helyen. Minden őt veszi körül. Minden szemre jár tekint. Erről nagyon sokat lehetne beszélni, de itt csak hadd mondjak annyit, hogy a mi templomainknak a berendezése is ezt sugallja. Amit már most az új templomunk tervezésénél is figyelembe kellett venni. A Szent Háromság Isten áll a középpontba. Mi áll a központba? Itt van az úrasztala, rajta ott van a Biblia. Ennek az Istennek a szava, a kijelentése. Az van a középpont. Nem én vagyok a középpontba. Erről a szószékről is csak az szólal meg, ami ott le van írva. Azt akarom legalábbis, hogy az szólaljon meg. Arra törekszem. Isten szava álljon. Maga Isten álljon azáltal a központba. Arról az asztalról szolgáltatjuk ki a keresztségnek a sákramentumát és az úrvacsora sákramentumát. Amelyek megint Isten látható szavai. Megfogható igéi. Úgy nevezzük a látható ige. Innen szól a szószékről a hirdetett ige. Ott van az asztalon az írott ige. Mindebben Isten van. Ő áll a középpontban, már itt a földön is, amikor eljövünk ide a templomba. Én is ő ránézek, ti is őre ránéztek. És jó esetben előtte is borulunk le. Ezt a helyet nem foglalhatja el, testvérek, az Isten népe körében senki más. Senki. Én se. Lelkész. Pap, papság, püspök, püspöki kar, pápa, arra a helyre nem méltó más. A középhelyre senki nem méltó. Senki emberfia, semmiféle emberi testület. Ha valaki mégis erre a pozícióra tör, az Istennek a deklarált ellensége. Legyen akár pápa, legyen akár lelkész, vagy püspök, vagy egyszerű gyülekezeti tag. Aki Isten helyére tolja magát, és a középre akar kerülni, és magát Isten helyet mutogatja, akár az Isten templomában, az Isten ellensége. Isten azt mondja, hogy ő nem adja a dicsőségét másnak. Elő is került ez a mi csendeshetünkön most. Egyszer próbálja meg az ember, hogy Isten helyére tolja magát. Az Isten nem engedi meg. Megszégyeníti az ilyen embert. Mert azt mondja, a dicsőségét, az ő mérhetetlen és egyedülálló pozíciát nem adja oda másnak. Egy embernek se. Heródes királyról olvassuk, ugye, hogy megpróbálta. Istenként tiszteltette magát. Abban az órában valami betegség támadta meg, és elpusztult. Szörnyű gyötrelmek között. Leírja az íge, de nem csak az íge írja, ezt egyébként a történészek is leírják, ezt az eseményt, ezt a történetet. Isten nem engedi, testvérek. Az illető, aki az Isten helyére tör, az Istennel találja magát szembe. Aki nem adja át a helyét másnak. Bármennyire is akarja az illető. Öltözhet aranyba, bíborba, fehérbe, én nem tudom milyen ruhába, feketébe, vagy de. Teljesen mi. Ölthet akármilyen ájtatos arcot, csinálhat akármilyen, nem tudom milyen hókusz-pókuszokat. Az Isten nem adja át a földön sem az ő központi pozícióját másnak, hanem az ige által uralkodik. És ugyanez van itt a mennyei országban, az Isten országában is. Ő van ott az Isten népének a középpontjában. Mindenki ránéz, mindenki őt imádja. És ő meghatározza az ő népének, és aznak az egész új birodalomnak, új világnak minden egyes rezdülését. Az egyház ott is azt mondja, amit Illés mondott itt a földön. Él az Úr, aki előtt állok. Ezt mondta Illés próféta az ősi időkben. Az egyház itt a földön is ezt mondja. Él az Úr, aki előtt állunk. És az egyház a dicsőségben is ezt mondja. Él az Úr, aki előtt állunk. Ő a mi középpontunk. Nos, különös egyébként ez az állunk szó is. Ahogy beszélek róla, úgy belém akad. Mert ha megfigyelitek itt ezt a szakaszt, amit felolvastunk, akkor itt azt látjuk, hogy az Isten előtt mindenki leborul. A vének, az angyalok, mindenki, a négy élőlény, ami ott van, mindenki leborul. Egyedül egy valakik állnak, az Isten népe. Ők állnak, és ránéznek Istenre. Az Atyára, Fiúra és a Szentlélekre, és úgy imádják őt. Ez valami egészen furcsa dolog. Arra utal, hogy valami egészen bizalmi viszony van Isten és az ő megváltott népe között, valami egészen különleges szeretet viszony létezik ott köztük. Na nézzük, miután látjuk ezt a csodálatos képet magunk előtt, amit igazán el sem tudunk képzelni, nézzük, hogy milyen állapotban van az Isten népe, ott az Isten országában. Hát azt kell mondanunk egyszerűen, hogy megdicsőült állapotban van. Megdicsőült állapotban, és a dicsőséges állapotnak vannak ilyen jelei. Az egyik a fehér ruha. A fehér ruha az isteni dicsőséget jelenti. Isten a maga tökéletességében részesítette őket, azt jelenti ez a kép. Azok az emberek, akik ott vannak, valaha nem részesültek így, hogy így mondjam, Isten tökéletességében. Itt a földön hitáltalan milyen Isten igazsága, szentsége, de nem valósággal, nem valósággal. Hitáltalan milyen, de még sok nyomorúság terhel bennünket. Még nem vagyunk bűntelen, tökéletes emberek. Bűnösök vagyunk. Hitáltalan milyen az Isten igazsága, élete, szentsége, de még mindig bűnös emberek vagyunk. De ott már az Isten népe nem lesz tovább bűnös. Ott már nem bűnös, hanem ott valósággal átjárja őt a szentség, az igazság. Ami Istenen van, vagy ami Istené, az lesz az övéké is. Úgy lesz, ahogy Mózesről olvassuk, hogy fölment az Istennel beszélgetni a Hóreb hegyére, és amikor lejött, akkor fény lett az arca. Ugye, mint egy ráragadt, idézőjelbe téve, az Istennek a dicsősége. Úgyhogy nem is bírtak ránézni az emberek, el kellett takarni az arcát egy lepellel. Hát így lesz ott az Isten népe, hogy nem ránk ragad, hanem belőlünk sugárzik az Istennek a szentsége, a tisztasága, a dicsősége. Csodálatos állapot lesz ez. Persze ez a fehér ruha a bűnbocsánatra is utal, az Isten kegyelmére. Ha szabad így mondanunk, hogy nekünk itt a földön a ruhánk, a lelkünk nem tiszta. Mert sokféle bűnnel mocskoljuk. Már eleve mocskos volt akkor is, amikor megszülettünk, aztán még csak utána tovább piszkítottuk. Minden hazugsággal, minden lopással, minden kis irítséggel, minden hiúsággal, gőggel, és a többi, és a többi. Mindig egy újabb mocsok. Tiszta ruhába senki nem kezdte az életet, csak az Úr Jézus. Már leve piszkos volt, foltos volt, amikor megszülettünk, aztán még foltosabbá tettük. De ott a mennyben már senki nem ebbe a bűnös valójába, bűnös, tisztátalan ruhájába jelenik meg, hanem mindenki abban a megtisztított ruhában, a bűnbocsánat ruhájában. Mert a kegyelem, a bocsánat, az, ami Jézus vérén adatik nekünk, az tisztít meg bennünket minden lelki szennytől, minden lelki mocsoktól. Ott lesz tehát a kegyelemből megtisztított nép, amelyből kiragyog Isten szentsége, igazsága, tökéletessége, makulátlansága. Dicsőségben van az Isten népe, és a kezükben megint egy kis mozzanat, egy pálmaág. Pálmaág, ami az ókorban a győzelemnek a jelképe volt. Precium victoribus, ahogy Vergilius mondta. A győzelemnek a jele, a győzteseknek adott jutalom. Amit lengettek a győztesek is, lengettek és jelezték, hogy mi győztünk, harcoltunk, de győztünk, és hát így lesz ott az Isten népe is a mennybe. Kezükben pálmágak, azt jelenti, hogy mi győztesek vagyunk. Ezt a pálmágat ők nem maguknak szerezték valahonnan, hanem úgy kapták. Attól, aki győzött. Így olvassuk a Jelenések könyve egy másik ennél, hogy Jézus győzött. Győzött a Júda törzséből való oroszlán, és a győztes hadvezér, aki győzött a sátán fölött, a halál fölött, a bűn fölött, a kísértések fölött, adott az ő népének is győzelmikor, és azok ott leengetik. Ez egy győztes néptestvérek, a hívő emberek itt a földön sokszor harcolunk, az egyház tagjaiként sokszor küszködünk saját magunkkal, bűnre való hajlamainkkal. Kísértetünk mindenféle gonoszság elkövetésére, kimondására, gondolására. És sokszor sajnos el is bukunk ezekbe. De legalább harcolunk. Sokszor a sátán gyötör bennünket. Sokszor emberek által csábítatunk különböző gonosz és istentelen dolgokra. De nem akarunk arra menni, és harcolunk ezek ellen. És győzhetünk is. Már itt a földön is győzhetünk. De ha elbuktunk is, van bocsánat, és szabad mindig újra kezdeni ezt a harcot. Harcolunk persze olyan értelemben is, hogy harcolunk az Istenért. Nem csak a bűnök ellen, hanem Istenért, az Úr Jézusért harcolunk. Az Isten földön élő népe az küzd az Úrért. Ő a mi seregünknek a vezére. Ő rá nézünk, őt hallgatjuk, neki igyekszünk engedelmeskedni, és az ő ügyér, az ő országa ügyér harcolunk és küzdünk a magunk munkahelyén, a magunk családjában, hogy terjedjen az ő országa, hogy megismerjék őt az emberek, higgyenek benne az emberek. Militáns a földi kereszténység. Harcol az Úr ügyéért. De ott már nem kell harcolni, mert ott már győztes állapotban van. Ott már győztes állapotban van. És a koszorú, a pálmágak, amiket lenget, azokat tulajdonképpen úgy cselekszik, mint itt a földön, amikor bevonult Jézus Jeruzsálembe, ott is pálmágakat lengettek, azokkal köszöntötték őt. Köszöntötték Jézust. A mennyben is az Isten népe köszönteni fogja a győztest a pálmaágakkal. Nem csak mi vagyunk győztesek, hát ő győzött. És ő részesített minket is a győzelembe, a dicsőség az övé. Őt köszöntjük majd, és mondjuk Hozsána a Dávid fiának. És halleluja, dicsőség az Úrnak. Kedves testvérek, látjátok tehát, hogy milyen állapotban van az Isten népe, az Isten országában, egy dicsőséges állapotban. Persze az Isten népe nem volt mindig ebben a dicsőséges állapotban, hogy eddig is utaltam rá, mert úgy olvassuk, hogy azt mondja itt a mennyei lény, hogy ezek az emberek jöttek a nagy nyomorúságból. Ezek a nagy nyomorúságból kerültek ide. Miféle nagy nyomorúságra utal itt ez a mondás? Testvérek, először mi mindjárt, amikor ezt az igét olvassuk, a bűnnek, az istentelenségnek a nagy nyomorúságára gondolunk. Hát az is nagy nyomorúság, az ember az istentelenségben, hitetlenségben, bűnben él. Ez is nagy nyomorúság. Ebből egyúton lehet kiszabadulni, ugye a Jézusba vetett hit által, az ő bocsánata, szeretete, az ő személye elfogadásával. És akkor az ember újat kezdhet. De én azt gondolom, hogy ezen a helyen elsősorban nem erről van szó, hanem itt arról van szó, hogy ez a nagy nyomorúsága, Krisztusért való üldöztetés nagy nyomorúsága. Nem szegénységre, nem betegségre, nem is szociális problémákra utal itt az ige, hanem a Jézusért való gyaláztatásokra, amiben a Földön az Isten népének minden korban része volt, kezdve az első keresztjénektől. Már a Bibliában látjuk. Akik Jézusba hittek, azokat állandóan gyepálták. Hol itt rúgtak beléjük, hol ott rúgtak, hol itt közösítették, hol ott küldték el őket. Mindenhol bántották az igazi hívő embereket. Általában tele van a világ azzal, hogy a hitetleneket hogy bántották a keresztjének. Hát nem egészen így kezdődött. Hanem úgy kezdődött, hogy a keresztjénekből csináltak fáklyákat. És őket dobták az oroszlánok elé. És akik pedig egyébként a hitetleneket bántották, azok nem voltak igazi keresztjének. Tegyük hozzá azért zárójelbe ezt is. Legfeljebb névlegesek, de lehet, hogy még azok se. De az biztos, hogy az Isten valódi népének, a Jézus Krisztus valódi követőinek ebben a világban állandóan szenvednie kellett. Az első időktől, János, aki ezt írja nekünk, ő éppen Patmos szigetén volt, egy ilyen kietlen kis sziget a földközi tengerben, ahol száműzték Efézusból. Ott tengette a hétköznapjét egy barlangba. Mások gondoskodtak róla. De Jézus is megmondta előre, hogy ebbe a világba azok, akik őt valóban követik, azok ki fognak lógni a sorból, és ezért mindenki megorról reájuk. Vagy jobban, vagy kevésbé, vagy hosszabb ideig, vagy rövidebb ideig, de bántani fogják őket, megvetik őket, lenézik őket, kimosolyogják őket, valamikor esetleg koncentrációs táborba zárják őket. Vagy nem tudom én milyen intézkedéseket foganatosítanak velük szemben, lehetetlenné téve a kibontakozásukat, az életüket. Ezek az emberek, akik itt vannak a mennyben, az Isten országában, ezek átmentek ezeken a sok-sok üldöztetéseken, sok-sok nyomorúságokon, és most ott vannak, már a nagy-nagy dicsőségbe. Hűek maradtak, és most ott vannak az Isten országában, múlhatatlan dicsőségben. Nekünk, amikor itt a Földön vagyunk, nekünk is részünk van munkahelyen, családban is, abban, hogy köpködnek, vagy lenéznek, vagy kigúnyolnak, azért, mert hívők vagyunk. És nem akarunk úgy szórakozni, meg úgy élni, meg úgy berendezni az életünket, meg nem tudom, ahogy mások elvárják. Lehet, hogy tényleg nevetség tárgyává válunk. Te templomba jársz? Te, Biblia a kezedben, mi van? Megőrültél, vagy mi? És a többi, és a többi. És az ember kényelmetlenül érzi magát, kellemetlenül. Pedig még a nagy üldözés nincs is. Bár azért Krisztust gyepálják rendesen. A médiában megítottam ott, ugye. Hát van nekünk miben kitartani. Vannak nyomorúságok, vannak szenvedések, amikben hűnek kell maradnunk nekünk, hogy egyszer ott lehessünk. Akik ott vannak, azok a nagy nyomorúságon átmentek. Abban hűek maradtak az Úrhoz. Kegyelem által megtisztítva és megtartva. Ott vannak a dicsőségben, és ez a te és az én jövőm is, hogyha itt az Úr népéhez tartozunk. Lássuk végül harmadszor azt, hogy mivel foglalkozik az Isten dicsőségben lévő népe. Hát egyáltalán nem azt látjuk, hogy passzív lenne. Sokan mondják, hogy mit csinálunk majd a mennybe, az Isten ország, mi lesz ott? Hát, fekszünk a napon, aztán nem csinálunk semmit, csak ott leszünk, esetleg naponta imádkozunk, vagy mit fogunk ott csinálni. Hát nem látjuk ezt a passzivitást. Az Isten népe a mennyben nagyon aktív, nagyon tevékeny. És ezt is megint megjegyzések érzékeltetik velünk. Először is azzal foglalkoznak, hogy imádják Istent. Imádják Istent. Isten, ez azt jelenti, hogy ők nem magukkal vannak elfoglalva. Értitek? Nem magukkal vannak elfoglalva, hanem Istennel. Mert Isten lefoglalta őket magának. Isten az ő örök elfoglaltságuk, ha szabad így mondanom. Őt imádják. Isten országának a polgáraira már itt a Földön is ez jellemző, hogy lefoglalta Isten az ő szívüket. És ők szívesen foglalkoznak az Istennel. Legszívesebben ővele foglalkoznak, aki magára vonta a figyelmünket. Persze itt a Földön olyan világban élünk, hogy az emberek azt akarják, hogy mindig velük foglalkozzunk. Mi is azt akarjuk, hogy velünk foglalkozzanak. Ott van bennünk ez, hogy hát, ha nem velünk foglalkozik valaki, megsértődünk. Vagy ha nem vele foglalkozunk, ő is megsértődik. mások szüntelen azt akarják, hogy nehogy Istennel foglalkozzunk, foglalkozunk a politikával, foglalkozunk ezzel, foglalkozunk mindennel, foglalkozunk az anyagiakkal, az üzlettel, az egészséggel. Állandóan bedobnak valami témát, hogy te most ezzel rágódjál, csak egyel ne foglalkozzál az Istennel. De az Isten népe már itt a földön is az Istennel foglalkozik, és a mennyben is Istent áldják és imádják, vele vannak elfoglalva. Ő a legfőbb foglalatosságuk, és ebben lelik az örömüket. Testvérek, azt is figyeljétek meg, hogy ott a mennyben, amikor Istennel foglalkozik az Isten népe, mit mondanak. Ezt mondják, az üdvösség, ami Istenünké és a bárányé. Ezzel imádják Istent. Egyöntetően és alázattal elismerik, hogy az üdvösség ajándéka, vagyis az, hogy ők ott lehetnek, az egyes egyedül az Istené, és ő azt annak adja, akinek akarja. Elismerik, hogy Isten az üdvösség egyedüli forrása. Ők már világosan látják azt ott, ott mindenki világosan fogja látni azt, hogy mi ott vagyunk a mennybe, az egyes egyedül Istennek az érdeme. Az atyája, aki kiválasztotta, a fiúi, aki megváltott, a Szentléleké, aki hitre segített minket. Egyedül az ő érdeme. Nekem még részben sem érdemem, hogy ott vagyok. A mennyei sereg, a mennyei üdvözültek sereg, az Isten népe látja, hogy semmi részük abban, hogy üdvösségük van, azt csak Istentől kapták. Az üdvösség, ami Istenünké. Ő adta azt nekünk is. Kedves testvérek, már itt a földön is kell ezt meglássuk. Isten gyermekei vagyunk. Isten országának állampolgárai. Az üdvösséget egyedül tőle lehet megkapni. Semmi részünk nincs ebbe a dologba. Van egy nagy egyháznak nevezett intézmény, amelyik azt hirdeti, hogy kellenek a jó cselekedetek. Kell a jó cselekedet még az üdvösséghez, ember? Nem elég, hogy te itt hiszel az Úr Jézusba? Az egy része a dolognak. Az a 60%, de az a 40%, az te kell, hogy hozzátegyed. Cselekedjél úgy, ahogy az egyház megmondja. Gyónjál, ezt csináld, azt csináld, amazt csináld. Égesd a gyertyákat, mindig csináljad. Nem csinálod, baj lesz. Hiába hiszel Jézusba, elkárhozol. Illetve hát elmész a tisztító tűzbe, aztán esetleg onnét vagy valahogy ki imádkoznak, vagy kiszednek valakik. Testvérek, nem. Jegyezzük meg, hogy ez egy tévtanítás. Az ember nem tehet hozzá semmit az üdvösségéhez. Az egyedül Jézus érdeme, amit ajándékba ad nekünk ide, ami Istenünk, ha hiszünk az Úr Jézus Krisztusba. Persze hívő emberek is vannak, akik olykor azt hiszik, hogy valamit hozzátettem az én is. Hát mert legalább én hittem. Hát én hittem, hát azt mondta az Úr, hogy higgyek. Hát én hittem, ez az én érdemem, hogy én hittem. Én hittem. Vagy azt mondja a hívő ember, hogy én megtértem, mert azt mondja az Úr, hogy térj meg, és én akkor döntöttem, és megtértem, és én ezzel hozzájárultam az üdvösségemhez. Meglátjuk, testvérek, megértjük az igéből, hogy mi se hinni, se megtérni, se dönteni nem tudunk magunktól az Úr mellett. Nem tudjuk elfogadni a kegyelmet, nem tudjuk elfogadni. Már az, hogy mi hiszünk, döntünk, már az is ajándék. Már az is ajándék. Itt a földön is megérti az Isten nép, hogy az üdvösség az Istené, és ha én azt megkaptam, akkor az ő ajándéka, ingyen ajándéka, nekem Jézusért, aki meghalt ezért a kereszten. Ő kifizette nekem, Isten meg odaadja nekem, ha kell nekem. Csodálatos dolog, hogy a mennyben, ezt már minden vita nélkül, meg egyéb teológiai eszmefuttatások, meg győzködés, meg nem tudom, mindenki be fogja látni. Ott már Isten népe, az Istennel van elfoglalva, akinek egyedül köszöni az örök életét. A másik, amit tesz az egyház, hogy szolgálnak az Istennek. Szolgálnak Istennek, ami azt jelenti, hogy Isten akaratának engednek. Ez ezt jelenti. Szolgálni Istennek azt jelenti engedni az ő akaratának. A mennyben, az Isten országában az ő népe engedelmeskedik annak, amit Isten akar. Isten, amikor akar valamit, akkor ők figyelik, és véghez viszik. Isten akaratát teljesítik. Vagyis úgy is lehetne mondani, hogy Isten és a népe között a mennybe teljes harmónia, teljes összhang van. Teljes összhang, teljes harmónia. Már itt a földön is ebben gyakorolja magát az Isten minden gyermeke, de az egész népe ebbe kell, hogy gyakorolja magát. Isten beszél hozzánk a Bibliában. Mi keressük, kutatjuk, hogy mit akar Isten, hogy akarja, mit, és akkor igyekszünk azt megvalósítani. Hálából és szeretetből megvalósítani, amit ő mond nekünk, hiszen tőle kaptunk üdvösséget, hát persze, hogy meg akarjuk valósítani, amit mond. Jó itt a földön, testvérek, már gyakorolni magunkat abba, hogy harmóniába, összhangba kerülünk, nem egymással elsősorban, nem a férjem, feleséggel, vagy nem tudom, szomszédasszonyja, vagy nem tudom kivel, hanem ő vele. És majd ő harmóniába hoz ezekkel az emberekkel is. Mert ő össze tudja hangolni az emberi kapcsolatainkat is, és harmonikussá tudja tenni, de először vele kell harmóniába kerülnünk. Aki nincs vele harmónia, nem tud a férjével, feleségével, gyerekeivel sem mit kezdeni. De az olyan ember még önmagában se tud harmóniába lenni, magában sem talál békességet egyáltalán. De itt a földön az Isten gyermekei már arra törekszenek, hogy valahogy összhangba kerüljünk az Istennel, aki teremtett, aki megváltott, aki megajándékozott minket. És a mennyben is ez lesz. Az Istent szolgálni fogja az ő népe. Így mondja itt János apostol, hogy az ő templomában. Mert az az új ég és új föld, az egy templom lesz. Egy templom lesz. Az maga egy nagy templom lesz. Az egész mindenség egy templom lesz, ahol Isten szolgálata és imádata folyik. Valaha Isten így gondolta el ezt a mostani földet is, hogy ez is ilyen legyen, egy nagy templom, ne itt legyen egy templom, meg ott legyen egy templom, az egész egy nagy templom legyen, ahol minden ember őt szereti, és őt szolgálja, és az ő szeretetében él, boldogan és harmóniában. Nekünk nem kellett, nekünk, a mi kedves ősapánknak és ősanyánknak, nekik nem kellett ez a dolog, és az utódainknak nem kellett. És igazából őszintén, szóval nekünk se kell. A mennyben nem így lesz. Az Isten országa az egy templom lesz, ahol mindenki, aki ott van, őt nézi, őt imádja, és neki enged. És ezért csodálatos harmónia lesz mindenhol. Isten népe a mennyben szolgálja az Urat. Folyamatosan, így mondja, éjjel és nappal. Folyamatosan ebben él. Nem csak ilyen föllángolás, ez egy kicsit szolgáljuk ma az Urat, elmegyünk vasárnap egy órára a templomba, vagy kicsit kezünkbe veszük a Bibliát. Nem. Folyamatosan ebben él az Isten népe. És aztán azt is olvassuk, hogy tápláltatnak. Jézusról mondja itt az apostol, hogy legelteti és itatja őket élő vizek forrásaira, friss vizek forrásaira terelve. Azt jelenti, hogy mindent megad Jézus ennek a hívő népnek ott a mennyben, amire szükségük van. Akár testileg, mert testben lesznek, akár lelkileg, mert lelkük is lesz. Testben és lélekben gondoskodni fog róluk Isten. Ugyanúgy, hogy Mózes népéről, Isten az ő saját népéről, az Izraelről gondoskodott a pusztába. Kietlen körülmények között is bemutatta, hogy tud róluk gondoskodni, mert ad nekik vizet, és ad nekik ennivalót. Táplálja őket, és amikor a 40 évi kóvájgásnak a végére értek, ugye akkor Mózes azt mondja nekik, hogy aztán lerohadt a lábatokról a saru? Vagy láttatok-e valamiben hiányt ez alatt a nehéz időszak alatt? Végülis mindenük megvolt. Jézus is mindent megadott, amikor itt volt a földön az ő híveinek. Ott voltak körülötte. Éheztek? Amikor éheztek, megsokasította nekik a kenyeret. Tehát Jézus egy ilyen táplálóként, jó pásztorként van ott a mennyben is, lesz ott a népe körében. És ő gondoskodik róla. Már itt a földön is átéljük ezt, de ott a mennyben hogy fogjuk ezt átélni? Hogy fogjuk megélni az Isten országából, hogy Jézus ott lesz velünk? Csak annyit tudjuk, hogy úgy lesz, hogy az írás mondja, hogy akik az Urat szeretik, semmi jót nem nélkülöznek. Nem fogunk mi ott semmit se nélkülözni. Mindenünk meg lesz, ami a teljes, maradéktalan boldogsághoz szükséges. Jézustól megkapjuk. És az utolsó, amit még említ az ige, hogy Isten népe ott megtapasztalja majd a vigasztaltatást. A vigasztaltatást letöröl Isten az ő szemükről minden könnyet. Örök vigasztaltatás ez. És ezért örök öröm lesz azoknak az embereknek a fején. Nem könnyek lesznek ott. Legfeljebb öröm könnyek, vagy a boldogságnak a könnyei, de a szomorúságnak, a fájdalomnak a könnyei nem lesznek. Ez a nép, amelyik ott van az Isten országában, ugye mondtam, hogy átment a nagy nyomorúságon, és a nagy nyomorúságban sok könnyet hullatott. És az Úristen ismeri ezeket a könnyeket. Ugye mondja a Zsoltárban, hogy gyűjtsd könnyeimet egy tömlőbe. És Isten könnyek, az ő népének a könnyeit, szenvedéseit tömlőbe gyűjti. Ő ismeri ezeket a szenvedéseket. És úgy is ismeri, hogy Jézus szemébe még át is ment a szenvedéseken. Jézusnak is voltak könnyei. Mert ő is sírt, amikor megállt Lázárnak a sírja előtt. A barátjának a sírja előtt. És ő is sírt, amikor ott volt Jeruzsálem városa fölött, és látta annak a nyomorult városnak a hitetlenségét, istentelenségét. Sírt az ítélet miatt, ami rájuk fog törni. Jézus is ismeri a könnyeket, az emberi könnyeket. De itt azt olvassuk, hogy a mennyben nem lesznek már ilyen könnyek. Mert letöröl Isten, megvigasztalja az ő népét minden szenvedése, minden szomorúsága, minden killódása után. Örök vigasztaltatásba részesül ott az Isten népe, és örök öröm lesz a szívükben és a fejükön, ahogy mondja az írás. Nagyon csodálatos egyébként már az is, hogy itt a Földön is megtapasztaljuk ezt. Hiszen Isten gyermekeiként, hogy mondom már, itt a Földön is sok szenvedés van. Hát ki a mi vigasztalónk? A gyászban, betegségben. Nem az Úr a mi vigasztalónk? Azt mondja az Ézsaiás könyvéből, hogy az anya vigasztalja, az édesanyja vigasztalja a gyermekét, úgy vigasztallak én benneteket. Hát már itt átéli az Isten gyermeke, hogy nem kell nekem állandóan könnyezni, mert megvigasztaltatok, és öröm lesz a szívembe. De a mennyben, ott ezt valami elképzelhetetlen, csodálatos valóságba élhetjük meg. És az egészen, amit eddig itt az igéből láttunk, itt van egy kis dolog, ami olyan kis jelentéktelen nyúlfarknyinak látszik, de mégis nagyon fontos. Ezzel fejezi be János, hogy az Isten kiterjeszti ott az ő népe fölött a sátorát. Kiterjeszti népe fölött a sátorát. Ez azt jelenti, hogy a sátrába fogadja őket, ugye? Csak egy ilyen furcsa kifejezés mondta, hogy kiterjeszti sátorát fölött. A sátra alá vonja őket. Ahol ő van, ott van a sátrában ő is, és kiterjeszti fölöttük. Maga alá gyűjti őket, hogy így mondja, mint hogy a kotlós a gyermekeit. És egyszerűen ez azt jelenti, hogy Isten és az ő népe közt az Isten országában egy számunkra fölfoghatatlan, bensőséges, szeretet viszony lesz valósággá. Már itt a Földön is, testvérek, átélhetjük egy Isten tiszteleten is, hogy az Úr Jézus, az Istenünk kiterjeszti fölöttünk a sátorát, és nekünk jó itt az ő sátrában egy picit megnyugodni. Jó a közelébe lenni. De a mennybe mi lesz? Itt el kell mennünk, de onnan nem kell elmennünk. Mindig ott lehetünk majd. Istennel egy fedél alatt. Ez egyszerűen szavakba foglalhatatlan. Mit jelent ez? Képességeinket meghaladó vállalkozás ezt leírni. Csak azt tudjuk, amit már megint a Bibliából olvasunk, hogy az Úr közelsége, ó, mi jó én nékem. Ugye ezt olvassuk. Hát nem jó nekünk. Már itt is jó. Oda hát milyen lesz? Kedves testvérek, abban a sátorban egyébként, ha tetszik, ha nem, egymással is együtt leszünk. Amikor Isten az ő népét az ő sátorába gyűjti, nem csak vele leszünk, én és ő és én, hanem te és én. Isten sátorában együtt leszünk, ha tetszik, ha nem. Az Isten népe lesz ott, nagy közösségben, Krisztus mellett, Isten közelében. Íme, lássátok most itt ezeknek az igéknek alapján Isten népének, az egyháznak a jövendőjét. A jövendőjét. Lássátok, hogy hol tartózkodik az Isten népe, hogy milyen állapotban van az Isten népe a dicsőségben, és hogy mivel foglalkozik ott az Isten népe. Segítsen minket, ami Urunk, hogy ezeket lássuk. Emeljük föl most a fejünket, hogy az igében, a fogadó igében hallottuk. Emeljük föl a fejünket, és nézzünk előre. És éljük ennek a csodálatos jövőnek a fényében a mai életünket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy a Bibliában kijelentetted nékünk a te néped jövendőjét. Ezt a tényleg csodálatos és számunkra fölfoghatatlan és emberi szavakkal igazán leírhatatlan jövendőt. Köszönjük, hogy ennek a társaságnak, ennek az emberi csoportosulásnak, amelyik ennek a neve az, hogy egyház, ennek a jövője az egy ragyogó, egy pompás jövő. Köszönjük néked, hogyha már mi is ehhez a néphez tartozhatunk, nem csak külső jellel, a keresztség jelével elpecsételve, hanem belső jellel is, a hit jelével elpecsételve, mert hívők vagyunk. Benned hiszünk, ami megváltunkban, Jézus Krisztusban, és téged követünk hétköznapi életünkben. Téged szeretünk, és téged imádunk, téged előtted hódolunk. Kérünk téged, Urunk, arra, hogy légy áldott azért, hogyha néphez tartozhatunk, és így láthatjuk magunk előtt nem a sírgödröt, nem a halált, hanem az örökkévaló boldog életet a te országodban, az új világban. Köszönjük te néked, hogy az a reménység élhet a szívünkben már, hogy mi is ott lehetünk. És ezért, ha így van, hadd áldjunk most téged. Köszönjük, hogy az üdvösség a tied, és ezért imádunk téged, hogy nem tartottad meg azt magadnak, hanem odaadod nekünk a Krisztusért. Áldunk téged az üdvösségünk ajándékáért, és magasztalunk téged teljes szívünkből. És hadd esedezzünk hozzád, Urunk Istenünk, azokért, akik még nem hívő emberek, akik nem jutottak még el a veled való személyes kapcsolatra. Kérünk, hogy keresd meg őket is, és vondd őket magadhoz, hogy ne kárhozzanak el, hogy ne maradjanak ki mindebből a jóból, amiről itt olvastunk. Ilyen töredékes emberi szavakkal beszéltünk és hallottunk. Kérünk téged arra, hogy a gyülekezet minden tagja, sőt, bárcsak minden ember eljutna ebbe a te dicsőséges országodba. Kérünk téged arra, hogy légy most mi vélünk ezen a napon is, de az előttünk álló héten is. Hadd figyeljünk te reád, és hadd kövessünk téged. Hadd álljál te a mi szívünknek, életünknek, gyülekezetünknek középpontjában. Segíts bennünket, Urunk, mint gyülekezetet a templom építés dolgában is. Te juttasd teljes végkifejletig a mi terveinket, elgondolásainkat. Kérünk, hogy áldj meg minket ezzel az új épülettel, és abban új élettel. Kérünk téged arra, hogy tekints a mi nemzetünkre, mely sokféle nyomorúságtól gyötrődik, killódik, de leginkább a maga hitetlensége miatt, és annak gyümölcseit eszi. Könyörülj meg, és a mi népünket juttasd a tévtanítók markából, hitetlenek, istentelen emberek markából, juttasd az élő hitre, oda, hogy beléd kapaszkodjon minél több tagja, és téged kövessen, boldogan, felszabadultan, új emberként. Kérünk téged arra, hogy tekints még a gyászoló testvéreinkre. Imádkozunk hozzád azért a családért külön is újra, akik az elmúlt héten álltak koporsó mellett. Kérünk, légy közel hozzájuk, vigasztald meg az itt maradott gyászolóknak a szívét. Te vagy a vigasztaló Isten, hadd éljék át ezt hitáltal, ígéd által minnyájan. Köszönjük néked, hogy együtt lehettünk az elmúlt héten, gyülekezeti hetünkön is. Áldunk az elvet áldásokért, akár lelki, akár testi áldások voltak. Köszönjük, hogy megőriztél minket, és békességben együtt lehettünk. Köszönjük, hogy most meghallgatod a mi könyörgésünket, a mi Urunkért, Jézus Krisztusért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Kedvesek, kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Először is szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk volt. Szögi Antalné, Cirbus Lídia, 85 éves testvérünk, akinek temetése hétfőn, 14 órakor volt a deszki római katolikus temetőben. Fagyos Etelka nagymamáját gyászolja az elköltözöttben. Isten vigasztalását kívánjuk Etelkának, édesapjának és a család minden tagjának. Házasulandó jegyespárt hirdetek. Ács Sándor, református vallású szatymazi lakos, jegyezte házastársául Molnár Julianna Rozália, református vallású szatymazi lakost. Esküvőjük augusztus 22-én, szombaton lesz itt Újszegeden, 11 órakor. Isten áldja meg készülődésüket. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy ez elsősorban a gyerekes szülőkre vonatkozik, de a nagymamákra is vonatkozhat, vagy nagypapákra is, hogy megint tartunk egy ilyen játszótéri evangelizációt, úgy nevezzük mi, hogy ötnapos klub. Jelenleg, illetve az idén most az erdélyi térei játszótéren lesz ez a rendezvényünk, tehát az erdélyi téri játszótéren augusztus 24-től 28-ig, tehát hétfőtől péntekig, és az alkalmakat 16:30-kor, tehát fél ötkor kezdjük. Tehát erdélyi tér augusztus 24-től 28-ig 16:30-kor. Lehet oda jönni azoknak is, akik járnak a gyülekezetünkbe hittanra, lehet oda hívni másokat, barátnőket, környékbelieket, itt-ott kallódó gyerekeket lehet esetleg elkérni a szülőktől, elvinni őket. Jöjjünk, a Bibliával foglalkoznak ott velük. Az Úr Jézust ismerhetik meg közelebbről a gyerekek. A hittan évnyitónk augusztus 30-án lesz, vasárnap 9 óra istentiszteletünk keretében. Végezetül hirdetem, hogy augusztus 29-én Nagysolymosba megy gyülekezetünkből egy család, Béla bátyámék, és ha azt mondják, hogy ha valaki szeretne valamit Solymosba küldeni a testvérgyülekezetünkhöz, Erdélybe, akkor augusztus 28-ig hozza el ide. Tehát itt tegyék le, amit oda küldenek. Ha valaki úgy van, hogy ismeri Béla bátyámat, akkor neki személyesen is áthatatja akár, de ez a legegyszerűbb, hogy ide behozzák, ha valamit akarnak küldeni, és aztán ők ide bejönnek, amikor mennek és magukkal viszik. Ha netalántán elfelejteném, akkor általad szeretettel köszöntjük az ottani testvéreinket is. Köszönjük szépen! Jövő héten a heti alkalmunkat kedden Isten akarata szerint megtartjuk. Kedden este tehát 18 órára szeretettel várjuk a testvéreket. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket lapozzuk fel, a 392. éneket. 392, és ennek énekeljük első és két utolsó versét, és utána pedig a nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el. 392. énekünk első verse így kezdődik: az egyháznak, a Jézus a fundamentuma.